Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Aki nem tudná, hogy miről szól ez az egész, egy nagy hömpölygő folyón, gumicsónakokkal, illetve ilyen kajakokkal, 2-3 személyes kajakokkal, vagy éppen ilyen 10-15 személyes nagy gumicsónakokkal leelvez az ember a folyón. Tehát ez azt jelenti, hogy hömpölyög a folyó, kisebb-nagyobb sziklák, kisebb-nagyobb vizesések, ami tovább lendülsz, tovább mész, és elég komoly, főleg amikor már ilyen nagyobb vizeséseken kell lefolynod. Felborulhat a csónak, belekerülhetsz örvényekbe. És ugye ott el is mondták, hogy az egyik legveszélyesebb része ennek a raftingozásnak az az, amikor egy ilyen kisebb vizesésnél, mondjuk egy ilyen félméteres akár, vagy egyméteres vizesésnél is, ugye ott egy ilyen örvény keletkezik, a víz csinál egy ilyen örvényt, és hogyha mondjuk leesel a hajóról, vagy éppen beleborulsz fejjel lefelé a hajóba, be tudsz szorulni abba a vizesésbe, be tudsz szorulni abba az örvénybe, úgyhogy nem tudsz kijönni, és csak így leszív a folyónak a mélyére ez az örvény. És én is egyébként megtapasztaltam ezt, az egyik helyen beleestem a vízbe, és éreztem, hogy húz lefelé. Szóval mindig az volt a megoldás erre, mindig azt mondták, hogy tartsuk távol magunkat a szikláktól. Tehát minél messzebb a szikláktól, inkább a folyó közepén ússzunk le, hogyha beleesünk a folyóba. Viszont volt egy olyan helyzet, amikor az egyik barátunk, akivel ott raftingoztunk, fennakadt az egyik vizesésnek a tetején, és beleszorult a vizesésbe, és egyre inkább így borult bele. És ilyenkor ez a veszély ennek az egésznek, hogy így belefordítja a hajódat, és téged is, és megfullad gyakorlatilag. Nem tudsz kijönni. Ez egy olyan helyzet, egy olyan szituáció, amiből az ember egyedül nem tud kijönni. Szüksége van egy külső segítségre. Ez az egyetlen remény, hogy megmeneküljön. És sajnos szoktak lenni ilyen rafting balesetek is. Persze most nem akarok senkit elrémiszteni ettől a dologtól, hogy kipróbálja a raftingot, de ezzel számolni kell, és vannak, akik meghalnak ilyen balesetekben is. És ugyanezt történt ezzel az illetővel, hogy beleragadt gyakorlatilag ennek a vizesésnek a tetejébe, és még nem borult bele, de már nem tudott kijönni. Se kisebbe, és bármennyit próbálkozott, nem tudott kijönni. És mi láttuk, hogy ez egy nagyon veszélyes helyzet. Egy nagyon veszélyes pozíció, mert ha befordul, akkor megfullad. Maga alá temeti az örvény, és nem tud ebből az örvényből kikerülni. Szóval ilyenkor az egyetlen esély és remény az az, hogy valaki egy külső segítség jön. Egy ember, aki kívülről látja az illetőt, bedob egy kötelet, és kihúzza, és kimenti ebből a helyzetből. És végül ez történt, hogy a túravezetőnk bedobott egy kötelet, és kihúztuk a barátunkat ebből a helyzetből, és nem történt tragédia. De nagyon félelmetes volt. És tudjátok, ez a kis történet lefesti azt, és bemutatja azt, hogy milyen állapotban van az emberiség. Bemutatja azt, hogy mi emberek milyen állapotban vagyunk. És azt, hogy Isten nélkül a pusztulás felé haladunk. Nem tudjuk önmagunkat megmenteni, bármennyire próbálkozunk, bármennyire próbáljuk kihozni magunkat ebből az állapotból, nem tudjuk. Szükségünk van egy külső segítségre, szükségünk van egy megváltóra, és az a jó hír, hogy Isten látta a szükségünket, látta ezt az állapotot, hogy benne ragadtunk ebbe az állapotba, és küldött valakit, hogy megmentsen bennünket. Valaki dobott egy kötelet számunkra, hogy kihúzzon bennünket ebből az állapotból. Ha egyetlen mondatban kéne megfogalmaznom a Bibliának a lényegét, a Bibliának a témáját, amiről szól, az az, hogy Isten megmentő terve az emberiség számára az, hogy elküldte Jézus Krisztust. Isten megmentő tervéről szól a Biblia. hogy kimentsen bennünket a bűneinkből, Jézus Krisztus születésén, halálán és feltámadásán keresztül. És ahogy látjátok, ennek az üzenetnek is ez a címe, hogy Isten megmentő terve. Erről szól a Biblia. Erről szól az egész könyv. Erről szól az egész, amit csinálunk. Isten megmentő terve. És Isten már a kezdetektől fogva tudta, hogy nekünk embereknek szükségünk lesz egy megváltóra, szükségünk lesz egy megmentő tervre. És mindent megtett Isten annak érdekében, hogy ez megtörténjen. A mai nap szeretnék elkezdeni egy új sorozatot itt a gyülekezetben, aminek ez a címe, hogy Isten megmentő terve. És a megváltásról fogunk beszélni. Az üdvösségről fogunk beszélgetni, hogy mit jelent a megváltás, mit jelent az üdvösség. Lehet, hogy úgy vagy itt, hogy Géza, már tudom, hogy mi a megváltás, ez egy alap dolog, hát 10 éve már gyülekezetbe járok, már megtértem 20 éve. Tudom, mi az üdvösség, tudom, miről szól a megváltás. Szeretnék benneteket is arra kérni, hogy ne egy ilyen unott fejjel, vagy egy unott hozzáállással próbáljátok meg ezt a témát szemlélni. Ugyanis én hiszem azt, hogy sosem tudunk eleget a megváltásról. Amikor azt mondod, hogy én már mindent tudok a megváltásról, én mindent tudok az üdvösségről, akkor igazából nem mondasz igazat. Mert minél jobban megértjük a megváltásnak a történetét, minél jobban megértjük az üdvösséget, annál jobban meg fogjuk érteni, hogy Isten mennyire szeret bennünket. Minél jobban felfedezed a megváltásnak a történetét, annál jobban fel fogod fedezni Istennek a szeretetét az életedre nézve. Mert a megváltás, az üdvösség Istenről szól, és Isten szeretetéről szól. Szóval ebben a sorozatban 3 dologról fogunk beszélni. Az első, hogy miért van szükségünk a megváltásra. Miért van szükségünk egyáltalán megváltásra? A második részben, második felében arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet megváltásunk, és a harmadik részben pedig arról fogunk beszélni, hogy mi a biztosítéka a megváltásnak. Mitől tudhatom biztosan, hogy én engem megváltottak? Hogy üdvösségem van. Szóval erre a 3 kérdésre fogjuk keresni a választ. A mai nap szeretnék először is az első kérdésről beszélni. Az az, hogy miért van szükségünk megváltásra. Egyáltalán miért van szükségem üdvösségre? Ahhoz, hogy ezt megértsük, meg kell értenünk Istennek a természetét, és az ember természetét, az emberiségnek, az emberi természetet. Nagyon sokszor alulértékeljük Istennek a természetét, és túlértékeljük az emberi természetet. Nézzük meg, hogy mit mond a Biblia, hogy ki Isten. Az első dolog, amit láthatunk a Bibliában, és az egyik legfontosabb tulajdonsága Istennek az az, hogy ő szent. Hogy ő szent. Az Ézsaiás 57:11 azt mondja, hogy mert ezt mondja a magasságos és a felséges, aki az örökké valóságban lakik, és kinek neve szent. Magasságban és szentségben lakom, de az alázatos és megtört szívűvel is, hogy az alázatosak szellemét megelevintsem, és az összetörtek szívét életre keltsem. Zsoltárok 99:9 azt mondja, dicsérjétek az örökkévalót Istenünket, hajoljatok meg előtte, imádjátok szent hegyén, mert szent az örökkévaló, a mi Istenünk. Ha van tollad, csak húzd alá a szent szavakat ebben a 2 igében. Rengeteg helyen mondja a Biblia, hogy Isten szent. Mit jelent az, hogy szent? A szent az azt jelenti, hogy elkülönített. Külön választott. Más. Isten más, mint mi emberek. Isten teljesen más, mint mi emberek vagyunk. Isten tökéletes. Mi emberek nem vagyunk tökéletesek. Sőt, minden nap küszködünk a bűneinkkel. Küszködünk a tökéletlenségeinkkel. De mivel Isten szent, ezért ő utálja a bűnt. Isten utálja a gonoszságot. És nem engedheti meg a gonoszságot, hogy ahogy a gonosz végezze az ő munkáját. A Habakuk 1:13a azt mondja, hogy tisztább a szemed, mint sem, hogy elnézd a gonoszságot, és tétlenül nézd az igazságtalanságot. Isten tisztában van a gonoszsággal, a világban lévő gonoszságokkal, és ő nem tolerálja a gonoszságot az ő jelenlétében. Mi nagyon sokszor toleráljuk a saját bűneinket, vagy mások bűnét, de Isten igazából ő ezt nem tolerálja, a bűnöket, nem tolerálja a gonoszságot. Amikor mi toleráljuk a saját bűneinket, vagy mások bűneiket, igazából ilyenkor intoleránsak vagyunk Istennel szembe. Isten megbántódik, mikor bűnt követünk el. Nem úgy bántódik meg, mint mi emberek, hogy így megsértődünk, és elvonulunk, és ki kell engesztelni minket, és majd egy idő után majd megenyhülünk. Isten jogosan mérges a bűneinkre. Miért? Az ő természete miatt. Az ő szentsége miatt. A bűn az ő karakterével teljesen ellentétes. És taszítja Istent. A bűn. A szentsége miatt. Az ő karaktere miatt. Szóval Isten szent. A második alapvető tulajdonsága Istennek az az, hogy ő igazságos és igaz. Igazságos és igaz. A szentség Isten jellemét mutatja be, az igazságossága pedig arról beszél, hogy hogyan bánik az emberekkel, hogyan bánik velünk emberekkel. Isten mivel, hogy szent, ezért ő mindig igazságosan bánik az emberekkel. Az igazságos az azt jelenti, hogy mindent helyesen tesz. Isten mindig mindent helyesen tesz. Ő sosem hibázik. Amikor az én viselkedéseimet, az én tetteimet látja Isten, sosem ítél hamisan. Mindig a valódi énemet látja, aki valójában vagyok, minden egyes pillanatban. És ő mindig fair, és sosem cselekszik bosszúból. Mi emberek, amikor az igazságszolgáltatásról van szó, minket mindig a harag vagy a bosszú vágy hajt. Csak gondoljatok azokra a filmekre, amik arról szólnak, hogy leszámolnak a gonosszal, ugye? És mindannyian drukkolunk, és minél inkább nagyobb az igazságszolgáltatás, annál nagyobb az öröm bennünk, igaz? Isten nem ilyen. Isten abszolút nem ilyen. Az ő igazságszolgáltatása tiszta. Az ő igazságszolgáltatása nem ilyen emberi igazságszolgáltatás. Hiszen az igazságszolgáltatás az ő jelleméből fakad, az ő szentségéből fakad. Szóval Isten nem azért igaz, és nem azért szolgáltat igazságot, hogy bosszút álljon. Oké? Okay? Ez mindig tiszta. A Biblia azt mondja, a bűn büntetése a halál. Örök elválasztódás Istentől. Szóval amikor vétkezünk Isten ellen, ellentétbe kerülünk Isten szentségével. Isten nem mehet szembe a saját karakterével, amikor az igazságszolgáltatásról van szó. Tehát Isten nem csinálhatja azt, hogy hát most így elnézem ezt a bűnt, azt is elnézem. Egyszerűen ő nem teheti ezt meg, mert ez szembe menne az ő karakterével, az ő jellemével. Isten mindig következetes. A Zsoltárok 116.5 azt mondja, kegyelmes és igazságos az örökkévaló, együttérző és könyörületes. Zsoltárok 145.17 azt mondja, bizony mind jó és igazságos, amit az örökkévaló tesz, minden tette hűséges szeretetből fakad. Tudjátok, mi az érdekes ebben a két igében? Azt figyelhetjük meg, hogy Isten igazsága mindig összekapcsolódik az ő együttérzésével és kegyelmével. Isten igazságszolgáltatása mindig összekapcsolódik az ő kegyelmével és együttérzésével. Kinek kéne olyan Isten, aki nem fair, vagy aki kivételezik az emberekkel? Csak gondold el mondjuk, hogy ott vagy te meg a barátod, és akkor mondjuk a barátod ugyanazt a bűnt elköveti, te is ugyanazt, és Isten azt mondja neked, hogy téged megítélek, őt meg nem. Ez nem lenne fair, oké? Okay? Isten nem fair, ő nem kivételezik az emberekkel, és ez a mi szempontunkból, amikor rólunk van szó, akkor nyilván az nem egy kellemes dolog, de hogyha egy kicsit nagyobban nézzük a dolgokat, akkor ez egy biztonságot ad nekünk, hogy Isten igazságos. Isten mindig igazságos. Ezzel szemben nézzük meg, hogy milyenek vagyunk mi emberek. Nézzük meg az emberi természetet. Beszéltünk Istennek a természetéről, kicsit beszéljünk most az emberi természetről. Na most az emberi természet az teljesen ellentétes Istennek a természetével. Pontosan az ellentéte. Szóval amikor azt mondjuk, hogy Isten szent, akkor sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy mi emberek szentségtelenek vagyunk. Mi tisztátalanok vagyunk, bűnösek vagyunk. Amikor azt mondjuk, hogy Isten igazságos, akkor sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy mi emberek igazságtalanok vagyunk. Amikor azt mondjuk, hogy Isten igaz, akkor Sajnos azt kell, hogy mondjuk mi emberek hamisak vagyunk. Teljesen az ellentéte. Isten, amikor megteremtett bennünket, akkor mi is szentek voltunk. Viszont, amikor az első emberpár vétkezett, bejött a bűn az életünkbe, és bűnössé váltunk. És ennek a bűnbeesésnek három következménye lett. Erről szeretnék még gyorsan egy picit beszélni. Három következménye lett. Az első az az, hogy természetünknél fogva bűnösök vagyunk. Természetünknél fogva bűnösök vagyunk. Ugye Ádám és Éva ott volt az Éden kertjébe, és Isten megparancsolta neki, hogy figyeljetek, bármiről lehettek, bármiről, bármihez hozzányúlhattok, kivéve egy dolgot. A jó és gonosz tudásának a fájáról. Csak arról az egyről ne egyetek. És miről ettek? Hát persze, hogy arról. Arról az egyről, ami meg volt tiltva, ugye? Ez olyan, amikor mondod a gyerekednek, hogy figyelj, mindennel játszhatsz. Itt vagy nagyinál, bármivel játszhatsz, csak a nagyon értékes herendi porcelán vázájával ne játszál. Ahhoz nem nyúlhatsz hozzá. Mihez nyúl hozzá a gyerek? Persze, hogy ahhoz, igaz? És el is töri. Tehát, hogy ugye ez benne van az emberi természetben. Ilyen volt Ádám és Éva is, hogy a saját döntésükből azt hozták meg azt a döntést, hogy engedetlenek lesznek Isten kérésének és parancsolatának. És nem is voltak tisztába, de ezen keresztül bejött a világba bűn. Nem csak az ő életükbe, de az egész világba. Az emberiségbe elterjedt a bűn, amely pusztítást hozott a világba. Emiatt van rengeteg gonoszság a világban. Ezen keresztül jött be ez a rengeteg gonoszság, betegségek, olyan dolgok, ami nem Isten akarata, amit Isten nem szeretne. Mégis Isten adott, és ezt kell megérteni, sok ember nem érti ezt a dolgot, hogy hát de Isten miért engedi, hogy ennyi bűn legyen a világban? Elmondom miért. Azért, mert úgy teremtett bennünket, hogy szabad akaratot adott. Ő nem akart robotokat teremteni, hanem ő azt akarta, hogy döntsünk, dönthessünk. Isten miért akart szabad akaratot adni? Miért adott nekünk szabad akaratot? Azért, mert szerette volna, hogy a mi szeretetünk felé egy autentikus szeretet legyen, amit mi döntünk el. Csak gondold el, szeretnél egy olyan párt kapcsolatban élni, hol a párod csak azért szeret, mert át van mosva az agya, és be van programozva, hogy téged szeressen. Ez őszinte lenne ez a szeretet? Na. Így van Istennel is. Amikor megteremtett bennünket, igen, kockáztatott. Vagy beprogramoz bennünket, és klónoz, és robotokká tesz, vagy szabad akaratot ad, hogy dönthetünk mellette is, és ellene is. De ebbe benne van az, hogy ellene fogunk dönteni. Viszont benne van az is, hogy saját önkéntes módon úgy döntünk, hogy követjük őt, és szeretjük őt. És ez az autentikus szeretet. Ez az autentikus kapcsolat. Erre vágyott Isten. Szóval, amikor azt Isten odaadta nekünk a szabad akaratot, ezzel kockáztatta azt, hogy igen, mi bűnbe fogunk esni, és lesznek az olyanok, akik el fognak tőle fordulni. Szóval, természetünknél fogva a bűn, bűnösök vagyunk, mert bejött a bűn az első emberpár engedetlenségén keresztül, és egy bűnös állapotba kerültünk. De ne hibáztassuk csupán Ádámot és Évát. Ugye mindig ez van, hát ők, hát miattuk van minden, miattuk szívunk mi is, ugye? A második dolog, ami következett az első bűnbeesésből, az az, hogy a saját döntésünkből eredően is bűnt követünk el. Ez a második pont, saját döntésünkből eredően is bűnt követünk el. Szóval nem csak Ádám és Éva bűnei miatt vagyunk bűnösök, de a saját bűneink miatt is bűnösök vagyunk. A Róma 3:10-18 azt mondja, az nincs a jegyzetetekben. Arról beszél, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. Nincs egyetlen egy olyan ember se a világon, aki igaz. Szóval örököltük a bűnt, de a saját döntéseink miatt is bűnt követünk el. Csak gondold el! Egyik gyereket sem kell arra tanítani, hogy hogyan rosszalkodjon, hogyan csináljon rosszat, igaz? Tehát, hogy szerintem még egyik szülőnek sem kellett megtanítani erre a gyerekét, hogy hogyan rosszalkodjon, igaz? Ez mi próbáljuk szülők megtanítani őket, hogyan kerekedjenek felül a velük született hajlamukon, igaz? Szóval hozunk egy ilyen bűnös hajlamot is az őseinktől, viszont Minden egyes alkalommal lehetőségünk van, hogy bűnt tegyünk, a bűnt válasszuk. Nagyon sokszor. Szóval ne okoljuk csupán Ádámot, mert mindannyian ugyanúgy döntöttünk volna, mint ők döntöttek akkor. Ha te az ő helyében lettél volna, te is ugyanúgy döntöttél volna, mint ők. Mert bűnösök vagyunk. A harmadik dolog, ami következik abból, hogy az első bűnbeesésből az az, hogy elveszett állapotban vagyunk. Mindannyian el vagyunk veszve. A Lukács 19:10, ez sincs a jegyzetetekben, Jézus arról beszél itt, hogy ő azért jött, hogy megtalálja, megkeres és megtalálja azokat, akik elvesztek. És hogyha egy kicsit visszatérünk a raftingos példához, mindannyian be vagyunk szorulva a vizesésbe. Be vagyunk szorulva egy olyan állapotba, amiből nem tudunk kijönni, és mindannyiunknak szükségünk van valakire, egy külső segítségre, hogy kihúzzon bennünket. És könnyű megtéveszteni magunkat, és azt gondolni, hogy hát igazából nem is olyan rossz ez az állapot. Mindenki más is ugyanezt csinálja, ugyanígy ebben él. Miért érezzem rosszul magamat ebben a dologban? Az igazság az az, hogy sokszor nem is vesszük észre, hogy milyen állapotban vagyunk, és hogy a pusztulás irányába sodródunk. Mindannyiunknak szükségünk van valakire, hogy kimentsen minket ebből az állapotból. És sokszor azért nem érezzük a szükségét a megváltónak, a megváltásnak, mert nem látjuk tisztán a helyzetünknek a súlyosságát, amiben vagyunk. Amikor ott volt az a barátunk a rafting túra közepén, és ott volt a vizesés tetején, ő nem látta az ő helyzetének a súlyosságát. Mi kintről láttuk, hogy ha ez így folytatódik, meg fog fulladni. Ő nem látta ennek a súlyosságát. Mi jobban izgultunk érte, mint ő saját magáért. Ugyanígy van velünk is, srácok, lányok. Sokszor nem látjuk, hogy milyen irányba sodródik az életünk, és ennek mi a következménye. A Biblia azt mondja a Róma 6:23-ban, hogy a bűn következménye a halál. Mit jelent ez? Ez egy fizikai halált jelent, és egy szellemi halált is. Örök elválasztódást Isten szeretetétől. Egy örök elválasztódás. És amíg nem jövünk Jézushoz, addig a bűn uralkodik az életünkben, és ő irányít bennünket. A bűn irányít bennünket. Lehet, hogy azt mondod most, hogy Géza, ne hülyeskedj. Jó, oké. Lehet, hogy néha csinálok egy-két rossz dolgot, de nem irányít engem a bűn. Nem dominál rajtam a bűn. Én alapvetően egy jó ember vagyok. Jó dolgokat teszek az életembe. A Biblia azt mondja, hogy ha nem jövünk Jézushoz, akkor amíg nem jövünk Jézushoz, addig a bűn dominálja az életünket, a bűn irányítja az életünket. És ennek az oka az, hogy szellemileg meg vagyunk vakítva. Erről beszél a Biblia 2 Korintus 4:4-ben. Ezek a hitetlenek azért nem képesek az örömhírt megérteni, mert ennek a világnak az istene, a sátán elsötítette a gondolkodásukat. Azt akarta, hogy ne lássák az örömhír világosságát, amely Krisztus dicsőségéről szól, aki minden tekintetben olyan, mint maga Isten. Látjátok, mit mond a Biblia? Azt mondja, hogy elsötítette a gondolkozásmódukat. Nem látjuk azt, hogy miben vagyunk benne. A János 8:44 azt mondja, ti atyátok a gonoszt, ti pedig örömmel megteszitek, amit ő kíván. Ő kezdettől fogva gyilkos volt, és soha nem állt az igazság oldalán, mert nincs is benne semmi igazság. Amikor hazudik, akkor mutatja meg a valódi természetét, hogy hazug, és ő a hazugságok forrása. Szóval a Biblia azt mondja, hogy Jézus előtt, mielőtt Jézushoz jöttünk volna, mi nem Istennek a gyermekei voltunk, hanem a gonosznak a gyermekei. Na, várjál, Géza. Most komolyan mondod ezt, hogy... Tehát oké, hogy nem vagyok Istennel, de azért nekem nincs semmi problémám Istennel. Nincs semmi problémám Jézussal. Ne mondd azt, hogy én akkor a sátánhoz tartozok. A Biblia azt mondja, és Jézus azt mondja, aki nincs velem, ellenem van. Ha nem tartozunk Istenhez, a sátánhoz tartozunk. Nincs más opció, nincs kettős opció. Vagy Istennel vagyunk, vagy a sátánnal vagyunk. Ne gondolj, csak nem gondoljuk, és nem gondolunk bele, hogy ennyire komoly ez a helyzet. Miért beszélek ezekről? Azért, mert mégis az első kérdésünk még mindig az, miért van szükségünk megváltásra. És remélem, hogy ezek a dolgok megválaszolják, hogy miért van szükségünk megváltásra az életünkben. A Lukács 13:3 azt mondja, nem, sőt, mondom nektek, ha vissza nem tértek Istenhez, akkor mindnyájan hasonlóképpen vesztek el. És hogyha megnézzük a világot, amiben élünk, a hétköznapjainkat, ahogy éljük a mindennapokat, találkozunk emberekkel, hadd mondjam el, sajnos a legtöbb ember, akivel találkozunk nap mint nap, elveszett ember. Elveszettek. Viszont Istennek volt egy csodálatos terve. Isten annyira szeretett bennünket, annyira szeretett téged és engem, hogy ő nem tudta ezt nézni, hogy mi ott fuldoklunk a folyó közepén, hanem elkészített egy csodálatos tervet, egy gyönyörű megmentési tervet Jézus Krisztuson keresztül, hogy kimentsen bennünket a bűneinkből. Isten adott megoldást erre az állapotra. Olvassuk el a Róma 3:25-öt. Nézzétek ezt az igét, mit mond. Isten azért küldte Jézust, hogy akik benne hisznek, azoknak a bűneit megbocsássa. És ez a kulcs. Akik benne hisznek, azoknak a bűneit megbocsássa. Ez Jézus vére, vagyis a halála által lehetséges. Így mutatta meg Isten, hogy ő mindig igazságos. Igazságosságát mutatja az is, hogy türelmes volt, és Jézusra való tekintettel elengedte a múltban elkövetett bűnöket. Ugyanígy az is Isten igazságosságát bizonyítja, hogy most elfogadja azokat, akik Jézus Krisztusban hisznek. Az első és az utolsó mondat a kulcs. Azt mondja, hogy Isten elfogadja azokat, akik Jézus Krisztusban hisznek. A kulcs, hogy benne hiszünk. A kulcs, hogy hiszel-e benne. Ő az, aki igazgatott bennünket azáltal, hogy helyettünk viselte a bűneinknek a következményét. Szeretnék valamit itt letisztázni. Istennek a terve és a megoldása arra, hogy ő szent, mi nem vagyunk szentek, ő tökéletes, mi bűnösök vagyunk. Ezt a kontrasztot, ezt a feszültséget Isten nem úgy oldotta meg, hogy azt mondta, hogy nem probléma, amit csináltál, fájtlat rá, söpörjük a szőnyeg alá. Isten nem ignorálta a bűneinket, nem így oldotta meg a problémát, hanem úgy, hogy azt mondta, hogy igen, ez bűn, viszont én magamra veszem, és helyetted bűnhődök. Helyetted fogom viselni a következményeit a bűnnek. És Jézus eljött, és ez volt a terv, ez volt az ő tökéletes terve. Ez volt az ő szeretetteli terve, hogy magára veszi a mi bűneinket, hogy ne nekünk kelljen bűnhődnünk, ne mi viseljük a bűneinknek a következményét, hanem ő kifizeti a bűneinknek az árát. Erről szól az evangélium, és erről szólt az ő megmentő terve. És nagyon sokszor olyan magától értetődőnek gondoljuk így a megváltást és az üdvösségünket azért, mert nem látjuk a mélységét ezeknek a dolgoknak. Nem látjuk, hogy mennyire el voltunk veszve, hogy mennyire a mélységben voltunk, hogy mennyire egy reménytelen állapotban voltunk, és hogy mennyire szükségünk volt egy megváltóra. És a bűneink annyira eltávolítottak Istentől, hogy az fényévekben nem lehet kifejezni. Sokszor ilyen szakadéknak szokták szemléltetni, hogy egy szakadék elválasztotta Istent és az embert. A szakadéknak látod a túloldalát. Én máshogy képzelem ezt a fejembe. Én úgy, hogy az univerzum egyik felét vagyunk mi, és a másik felén Isten. És a fény nem tud átérni. Fényévekben nem tud átérni az egyik helyről a másikra. Annyira elszakított és eltaszított minket a bűneink Istentől. Viszont most szeretnék áttérni a második kérdésre, hogyan lehet üdvösségünk. Most ugye beszéltünk arról, hogy miért van szükségünk üdvösségre, miért van szükségünk megváltásra, hogyan lehet megváltásunk. Szeretnék három alapvető igazságról beszélni a megváltással kapcsolatban. Az első, a megváltás kegyelem és nem jó cselekedetek által van. A megváltás kegyelem és nem jó cselekedetek által van. Az Efézus 2:8-9 beszél erről, mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka. Nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen. Mi emberek szeretünk dicsekedni azzal, hogy milyen jók vagyunk és mire vagyunk képesek. És gondoljátok el, hogyha a megváltás jó cselekedetek által lenne lehetséges, akkor amikor a mennybe kerülnénk, egy örökkévalóságon keresztül azon dicsekednénk, hogy mi hogy jutottunk ide. Igaz? Mert mi emberek ilyenek vagyunk. A Biblia azt mondja, hogy nem. Ez nem a jó cselekedeteink keresztül jön, hanem kegyelem által. Kicsit beszéljünk erről a szóról, mit jelent a kegyelem. Irgalom, kegyelem. Az irgalom azt jelenti, hogy nem azt kapod Istentől, amit megérdemelsz. A halált érdemeltük volna. Isten viszont nem ezt adta számunkra, hanem életet adott. Szóval az irgalom ezt jelenti, hogy nem azt adja Isten, amit megérdemelünk. A kegyelem viszont arról szól, hogy azt adja Isten, amit nem érdemlünk meg. Azt adja Isten, amit nem érdemlünk meg. Ez a kegyelem. Isten örök életet adott nekünk. Isten életet hozott számunkra. Ezt nem érdemeltük meg. Ez a kegyelem. Az üdvösség egy ajándék. És egy ajándékot pedig nem lehet kiérdemelni. Egy ajándékot nem lehet kifizetni. Csak gondolj arra, hogy most karácsonykor mondjuk oda jön hozzád egy barátod, vagy családtagod egy ajándékkal, és azt mondja, hogy szeretettel, boldog karácsonyt, elfogod az ajándékot, és azt mondom neki, hogy mennyivel tartozom. Ugye hát bunkóság lenne, udvariatlanság ilyet kérdezni olyan embertől, aki szívét, lelkét belerakja abba, hogy nagy lelkűen adjon valamit. Ugyanígy mégis van bennünk, és a világban, és bennünk emberekben egy valami módon egy ilyen vágy, hogy mi szeretnénk ezt kifizetni. Meg akarunk dolgozni az üdvösségünkért. Meg akarunk dolgozni a megváltásért. Ezt nem lehet. Ez kegyelem. Azért, hogy ne dicsekedhessünk ezzel. Azért, hogy ez ne rólunk szóljon. Ez Istenről szól, az Istennek a jóságáról szól. A második dolog a megváltással kapcsolatban az az, hogy a megváltást Isten kezdeményezte, és nem mi emberek. Isten kezdeményezte, nem mi emberek. Isten lépett először, nem mi léptünk először. Nem mi nyúltunk ki Isten felé, a menny felé, hanem ő nyúlt le felénk, a mennyből a földre. Ugye erről szól a karácsony is, hogy a szeretet lejött a földre. Fentről le, és nem lentről fel. Isten volt az, aki először lépett. Ő nyúlt kifelénk, ő kezdeményezett, és nem mi emberek. A Róma 5:6-8 azt mondja, amikor eljött a megszabott ideje, Krisztus meghalt értünk bűnösökért. Mi akkor még tehetetlenek voltunk. Nehéz lenne olyan embert találni, aki hajlandó lenne meghalni, hogy valaki mást megmentsen, még akkor is, ha az a másik igazságos. Egy jó emberért talán mégis vállalná halált valaki. Isten azonban azzal mutatta meg, mennyire szeret bennünket, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor mi még bűneinkben éltünk. Ez az ige pontosan erről beszél, hogy mielőtt még kértük volna Istent, mielőtt még oda mentél volna hozzá, mielőtt még megszülettél volna, Isten már lépett feléd egy lépést. Eljött hozzánk, közénk, lenyúlt hozzánk, a lehető legnagyobb szeretettel. Azt mondja a Biblia, hogyan? Feláldozta az életét, odaadta az életét. Jézus Krisztus halálán keresztül. Jézus megmutatta a megváltásnak az útját. Jézus megmutatta, hogy hogyan lehetséges ez, és kifizette mindannyiunknak a bűnét. A harmadik, és ezzel az utolsó pontunk, a megváltás nem egy utólagos, hanem Isten mindig is létező terve volt. A megváltás az nem a B-terv. Ez volt az A-terv. De előtte még olvassuk fel ezt az igét, mielőtt elmagyaráznám. 1 Péter 1:18-20 azt mondja, tartsátok szem előtt, hogy régen számotokra nem volt az életnek igazi értelme. Ezt az életmódot az őseitek hagyományozták rátok, de Isten kiszabadított benneteket ebből a céltalan életből. Ez azonban nagyon sokba került. Nem arany vagy ezüst pénzzel fizettek értetek, amely elveszti az értékét, hanem Krisztus vérével, amely mindennél értékesebb. Ez a vér olyan, mint a hibátlan áldozati bárány vére. Isten már a világ teremtése előtt kiválasztotta Krisztust, aki csak most, ezekben az utolsó napokban jelent meg, értetek. Én találhúztam ebben az igében az, hogy már a világ teremtése előtt kiválasztotta Jézust. Ez az ige pontosan erről beszél, hogy a megváltás az már a kezdetektől ott volt Istennek a gondolataiban. A megváltás nem a B-terv volt. Nem a B-terv volt. Mielőtt még Isten megteremtette volna a világot, már akkor tudta, hogy el fogja küldeni Jézust, mert nekünk szükségünk lesz egy megváltó terve. Pár héttel ezelőtt Roli beszélt ugye a teremtésről. Egy fantasztikus üzenetet hozott el. Isten már a teremtés előtt eldöntötte, hogy Jézust elküldi. Miért? Mert tudta, hogy szükségünk lesz Jézusra, hogy visszataláljunk hozzá. Tudta. Már az elejétől kezdve. Tudjátok, bennem sokszor egy ilyen kavarc volt. Azt hittem, hogy az első emberpár elkövette a bűnt, és utána Isten elkezdett gondolkozni, és utána találta ki Isten, hogy elküldi Jézust. Mint hogyha Isten így lesokkolta volna azt, hogy az első emberpár vétkezni fog. Pontosan tudta, és visszatérek most az előző gondolatomhoz, pontosan tudta, hogy azzal, hogy szabad akarattal teremt bennünket. Máshogy fogunk dönteni. Máshogy fogunk élni. El fogunk fordulni tőle. Isten már akkor eldöntötte, hogy elküldi Jézust. Ez volt az A-terv, nem a B-terv. 2 Timóteus 1.9 azt mondja, hiszen ő az, aki megmentett és elhívott, hogy szent névét tegyen bennünket, de nem azért, mint hogy ez bármivel is kiérdemeltük volna. Egyáltalán nem, hanem azért, mert így látta helyesnek, és mert kegyelm erre indította. Figyelj, hiszen már az idő kezdete előtt elhatározta, hogy Jézus Krisztus által kegyelmébe fogad minket. Az idő kezdet előtt. Az Ószövetség az nem egy elrontott tervnek a része. Ez nem úgy volt, hogy Ádám és Éva vétkeztek, és utána Isten kitalált egy ilyen átmeneti tervet, és behozta ugye az áldozati rendszereket, amit az Ószövetségben olvastok, ugye, hogy fel kellett áldozni áldatokat, és ez volt az, ami átmenetileg Isten kiengeszteli, amíg Isten ki nem találja, hogy Jézust hogyan fogja elküldeni, és mikor. Nem. Az Ószövetségi áldozati rendszer is már előrevetíti Jézus Krisztus halálát és feltámadását. A szent sátor, az áldozati bárány Jézusra mutat. A proféciák, amiket elmondtak a proféták, Jézusra mutatnak. Az egész Ószövetség Jézusra mutat. Jézusról szól. A mai nap az a kérdésem, hogy ismered-e Jézust? Az a kérdésem, hogy neked van-e már megváltásod? Van-e üdvösséged? Hogy állsz Istennel? Befogadtad-e már őt a szívedbe? Hiszel-e Krisztusban? Van-e megváltásod? Mert ha nincs, akkor mai nap itt a lehetőség, hogy meghozz egy döntést, hogy Krisztusba helyezd a hitedet. Hol vagy éppen? Ott vagy a folyó közepén, és azt gondolod, hogy hát igazából nekem nincs szükségem megváltásra, igazából elvakít az állapot, és nem látod reálisan azt a helyzetet, amiben vagy, amilyen irányba halad az életed, vagy azt mondod, hogy igen, nekem szükségem van egy megváltóra. A mai nap rájöttem, hogy szükségem van egy megváltóra, szükségem van Jézusra, szükségem van a megváltásra. Lehet, hogy az életedet úgy élted keresztényként, hogy próbáltál megdolgozni az üdvösségedért, és kifizetni ezt az ajándékot. Nem kell. Nem is tudod. Fogadd el. Csak fogadd el. fogadd el ezt az ajándékot. Isten ott áll előtted. Ott van a kezébe az ajándék. Csak fogadd el, és ne kérdezd meg, hogy mivel tartozom. Csak fogadd el. Isten odaadta az ő fiát. Ez volt az ő tökéletes megmentő terve. Elfogadod-e ezt az ajándékot? Imádkozzunk most. Kérlek, hogy álljatok fel. Köszönjük Jézus, amit tettél értünk a kereszten, és köszönjük Istenünk, hogy te már annyira szerettél bennünket, hogy már az idő kezdete előtt, mielőtt még bármi is történt volna, te már eldöntötted, hogy elküldöd Jézus Krisztust. Köszönöm neked, Uram, azt, hogy bár néha fájdalmas, de adtál nekünk szabad akaratot, hogy döntsünk melletted vagy ellened. Hogy meghozzuk azt a döntést, hogy téged fogunk követni, vagy nem fogunk téged követni. És Uram, köszönöm neked, hogy te tiszteletben tartod a döntésünket, és nem fogod ránk erőltetni a te döntésedet. És tudom, Uram, hogy most is csak ott állsz mellettünk, és itt vagy mellettünk, és csak, mint egy úriember, kopogtatsz a válunkon, hogy figyelj, itt vagyok, befogadsz-e? Itt vagyok. Behívsz az életedbe. Isten nem fogja rád erőltetni magát. Isten vár. Atyánk, csak szeretnénk a mai nap, hogy téged dicsőítünk most, a következő percekben. Kérlek, hogy munkálkodj a szívünkbe, hogy mindaz, amit most hallottunk, az lemenjen a szívünkbe. Uram, szeretnénk hallani a te hangodat, szeretnénk hallani a te hívásodat, és szeretnénk válaszolni erre a hívásra. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.